Sziasztok! Én Szörnyi Kriszta vagyok, beszélgetőtársam pedig Elstipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Köszöntelek! Immár 5. alkalmunkon, Erika.
Én is köszöntöm a hallgatókat is.
Beszéltünk már jó sok mindenről, hogyan alakul ki egy párkapcsolat, hogyan éljünk együtt harmóniában, mi az, amitől családdá válik két ember, illetve mi történik, ha gyerek születik, hogyan kapnak ebbe szerepet a nagyszülők. Most pedig beszéljünk akkor egy picit a gyerekekről, közelebbről, a gyereknevelésről, és hát a testvéri konfliktusokról, hiszen azok sem ritkák. Picit még visszacsatolnék az előző adásra, ahol a nagyszülőkről beszéltünk. Említettük, hogy gyakran van ütközés a szülők és a nagyszülők között, ki hogyan neveli a gyereket. De ez a pár esetében is előfordulhat, hogy egy apa és egy anya eltérő nevelési elvekkel érkezik a családba, ugye ezt hozzák a nagyszülőktől. Hogyan születik ebből harmónia, illetve mik a tipikus konfliktusai az eltérő nevelési elveknek?
Hát ugye mindenki hozza a családi rendszeréből azokat a szokásokat, ahogyan neveltek gyerekeket. Ez tudattalanul belénk van ivódva, és emellett még van egy tudatos elképzelése mindenkinek, és az anyának is, meg az apának is, hogy mi mentén fogunk gyerekeket nevelni. Most ezeket össze is kell egyeztetni. Tehát a párkapcsolatos könyvemben raktam is egy nagyon hosszú kérdőívet, ami hogy mi mindent kell megbeszélni ahhoz, hogy az elköteleződés és a mi tudat kialakuljon, és ebbe van egy rész, ami a gyereknevelés célozza meg, tehát hogy hány gyereket szeretnénk, hogyan, persze aztán az élet nagy rendező, nem biztos, hogy így lesz, de hogy legalább, hogy miket szeretnénk, hogy milyen nevelési elvek mentén szeretnénk működni, miket akarunk megvalósítani, mi az, amit a szüleinktől tovább akarunk vinni, és mi az, amit meg semmiképpen se, de aztán ugye minden könyvemben írok arról, hogy aztán a tudattalan közbeszól, és nagyon fontos, az Ohio-i Egyetemen csináltak egy olyan kutatást egyetemistákkal, hogy a játékbabákkal kellett gondozási és nevelési feladatokat ellátni, és ezt videóra rögzítették, és utána, amikor valódi szülők lettek, akkor megnézték, hogy hogyan működnek, mint valódi szülők. És azt találták, hogy a szülői létünk az sokkal előbb meg van alapozva, mint ahogyan összekerül egy, vagy ahogy szülővé válunk, mert hogy azt találták, hogy ugyanúgy működtek a játékbabák az egyetemisták, mint később a saját gyerekeikkel szülőként. Tehát valóban ezeket a szülői mintákat, ezeket több generáción hozzuk, és ehhez rakjuk hozzá a tudatos létünket. És hát nehéz ezeket összeegyeztetni, és hogy ugye mondja a népi bölcsesség is, hogy a puding próbálja az evés, és igazán akkor válunk szülővé, amikor ott vannak a gyerekeink, és ezeket a feladatokat meg kell oldani. És itt én legfontosabbnak egyébként azt tartom, hogy hogyan tudunk együttműködni szülőpárként. És ez nagyon meghatározza egyébként a testvérek kapcsolatát is. Tehát minden életkorban, hogy kettőnk között milyen a megértés, az együttműködés, az odafigyelés, az empátia. Azt kevesen tudják, hogy például nagyon sok gyermekágyi depressziónak az az oka, hogy az anya az nem csak hogy hozza a korábbi félelmeit és traumáit, hanem egyedül érzi magát ezzel a feladattal. Tehát, hogy túl nagy a felelősség, és kicsit egyedül érzi magát, és közben az apák meg túl dolgozzák magukat, mert belőlük meg jön az a felelősség, hogy most nekik el kell tartani a családot egy jó színvonalon, pedig a nők is kapnak, tehát minden nőnek van jövedelme manapság már, és mégis ez valahogy így zsigerileg jön, hogy a férfinek most, ha a nő gyereket szól, akkor el kell tartani, ez a nők félelme is, hogy meg tudunk-e élni, meg, és ezek nagyon gyakran egyébként jogtalan félelmek, tehát mint a zsigerből hoznánk valami nagyon messziről ezt, és akkor ettől túldolgozzák magukat, és valóban egyedül hagyják egy csomó mindenben, bár ma az apák sokkal aktívabbak, de még így is a nők, amikor egyedül érzik és túl nagy felelősségnek érzik a gyerekeket, akkor nagyon sokszor előbukkannak különböző pszichopatológiák.
Nem beszélve róla, hogy ez magának a nőnek is lehet egy belső érzése.
Így van.
Amit így, ami szintén tudattalanul hoz. párhoz. Hogyan lehet, van valami praktikát, hogy mondjuk két nagyon különböző, egy szigorú és egy laza szülői nevelési elvet hogyan lehet egy platformra hozni, hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát nehéz, ugye ezt a párkapcsolatoknál is beszéltünk, a gyereknevelésben meg ez még élesebb, hogy mondjuk egy idomár szülőként működő szülő, akinek csak a tökéletes felel meg, és a kell, és minden tökéletes legyen már csecsemőkorában a gyerek körül, meg mondjuk egy nagyon laza, ilyen barát szülő, akinek úgy nagyjából minden mindegy, meg minden úgy jó, ahogy van, meg élvezni akarja az életet, tehát ez a kettő, ez rengeteg feszültséget hoz, és hogy mind a kettőből pedig zsigerileg ez jön. Na most a különbözőségeknél akkor tudunk együtt élni, tehát szülőként is. Tehát azok könnyedebben nevelnek, akik azonos értékrend szerint nevelkedtek, és az könnyebben, zökkenőmentesebben összehozható. De a különbözőségbe is, ha a különbözőségbe értéket látnak, tehát hogy amikor tényleg lazának kell lenni, meg lazának lehet lenni, akkor jó az, hogy apa lazább, és nem az én tökéletes, mondjuk elmegyünk kirándulni, akkor nem az én tökéletességre, mondjuk a nő tökéletességre törekvése irányítja a kirándulást, hanem az apának egy kicsit a lazább mentalitása. Tehát, hogy helyzetfüggő az, hogy mikor melyik jó, és mikor melyikre van szükségünk, és hogy tudjuk-e hagyni a másikat, vagy akkor is mi erőtetjük rá a másikra a saját nevelési elveinket. Tehát, hogy valamennyire össze kell egyeztetni, de hogy helyzetfüggő is az, hogy melyik helyzetbe, melyik tud előlépni. Tehát, hogy mikor jobb, ha előlép az anya, meg mikor jobb, ha előlép az apa, vagy mikor jobb, amikor előlép mondjuk egy kicsit idomárabb szülői attitűd, és mikor jó az, hogy előlép egy barát, lazább szülői attitűd. Tehát ezeknek is megvan a helye. És a lényeg az, hogy a párkapcsolatban ezt tudjuk-e értéknek tekinteni, vagy ez mindegy idegesítő, zavaró tényező van jelen az életünkben. Mert ezzel mutatjuk meg a másik megbecsülését, és a gyerekeknek is tanítjuk az apa megbecsülését, meg az anya megbecsülését. Mert teljesen más, ha azt mondom, hogy hát nem morzsázzatok le, gyerekek, mert tudjátok, mindjárt jön anyátok, és akkor jön a házi sárkány, és vége van a jókedvnek, vagy azt mondom a gyerekeknek, hogy segítsünk anyának azzal, hogy az asztal fölött morzsázunk, és a végén össze is söpörítek, de hogy hogyan tudjuk ezt, vagy fordítva, hogy nem az, hogy apátokra nem lehet számítani úgyse, hanem azt mondjuk, hogy hónap apával egy jót kirándulunk, meg, és akkor hátra tudunk egy kicsit lépni, mert ez is baj, hogy nagyon sok párkapcsolatban megy a rivalitás, hogy akkor most ki mondja meg, tehát ha nem vagyok egyedül hagyva, tehát ez a két szélsőség van, hogy vagy egyedül vagyok, és akkor az nem jó, vagy pedig ott vagyunk mind a ketten, de akkor hogy kilép hátra, és kienged a másiknak, és hogy tudunk, a legeslegfontosabb az, hogy tudunk egy szövetséget alkotni. Tehát, hogy a gyerekek is érezzék, hogy az apa meg az anya az nem egymás ellen működik, hanem együtt működik. És ez a legnehezebb egyébként, ez a fajta együttműködés, ez sok beszélgetést igényel, helyzeteknek a megbeszélését, meg azt is, hogy tudjak egy kicsit hátra lépni. Amikor meg előre kell lépni, akkor előre lépni, és segíteni a másikat.
Igen, azért azt is gyakran hallani, hogy a te fiad, vagy a te lányod, tehát egy picit, mintha féltékenyek is lennének egymásra a szülők, hogy most az anyjához jobban kötődik, vagy az apja mindent megenged neki, és ezért őt jobban szereti.
Ugye itt azért ilyen mély rivalitások vannak, mert azért egy bizonyos életkorva ugye előrébb például a nőknél is a női rivalitás. Tehát, hogy ez a fajta féltékenység, hogy most a párom a gyerekemet szereti jobban, vagy engem. És ez megint tudattalan teljesen, de ugye ezek a reakciók, amikor én a saját gyerekemre, meg a páromra vagyok féltékeny, azok egy sokkal mélyebb rivalitásból következnek, és talán az én talán a kettőnk kapcsolati deficitjéből, tehát hogy mi a párkapcsolatban milyenek vagyunk. És ma az nehéz egyébként, hogy nehezen van meg az a rend, hogy megvan a szülők szintje. Ugye beszéltünk előző podcastban, hogy a nagyszülők szerepe, hogy hol van. Tehát, hogy megvan a nagyszülők szintje, megvan a szülők szintje, és megvan a gyerekek szintje. És van egy csomó dolog, amit ma nagyon nehezen látnak meg szülők, amihez mondjuk a gyerekeknek nincsen beleszólása, nincsen vélemény, nem előttük kellene, hogy zajlódjon. Tehát, hogy mintha az a szint így egybefolynának a szülői szint, meg a gyerekek szintje, és a gyerekek mindig ott vannak, és mindig mindenbe beleszólnak, és mindig mindent kagylóznak, és van egy csomó dolog, amit kettesbe kell megbeszélni, mert ha kialakul ez a szövetség, hogy mondjuk apa-lánya szövetség, tehát hogy az apa nem az anyával él párkapcsolatba, hanem az a lányával él párkapcsolatba, tehát vele szövetkezik egy csomó helyzetbe, tehát vele beszél meg egy csomó mindent, úgyhogy ott van az anya is, de a lány mond véleményt, mondjuk 15 évesen, hogy ez egy hülyeség, apa, ne váltsál munkát, tudod jól, akkor most kevés a munkahely, nem tudunk megélni. Te vannak ilyen gyerekek, akik nagyon tájékozottak, nagyon okosak, de még éretlenek ahhoz, hogy a szülők szintjébe beavatkozzanak. A kisebb gyerekek meg főleg nem. Tehát, hogy most én mikor akarok lefeküdni, vagy nem akarok. Tehát ebbe azért nagyon fontos, hogy ami szabályokat alkotunk, és azért azt látjuk, hogy a harmonikus családokban nem merev szabályok, de vannak szabályok. A szabály egy gyereknek biztonságot ad. Tehát egyrészt növeli az önbizalmát, mert azt érzi, hogy ezt meg tudja csinálni, tehát meg tud felelni a szülőknek. És ezeket a szabályokat, ezeket akkor jó a család, ha felnőttek is betartják. Tehát például az, hogy mondjuk az étkezéseknél senki nem rakja oda a mobilját, tehát hogy nem mobilozunk, tehát nincs okos eszköz. Vagy mondjuk egy óra okos óra van mindenkinek, és akkor azt hogy tudja tényleg mindenki betartani azt a szabályt. Ugye a nagyobb gyerekekkel már az a célszerű, ha módosítjuk ezt a szabályt közösen, meg közösen megbeszéljük, de a szabályok azért biztonságot adnak ebbe a kapcsolatrendszerbe, és hogy hogyan tudja már születéstől a két szülő mondjuk ezt a családi szabályrendszert együtt alkotni. Amiben minél nagyobbak a gyerekek, egyre jobban részt vesznek a módosításokba.
Mely területeken érzed, hogy nélkülözhetetlenek a szabályok?
Hát én azt gondolom, hogy ami a családban fontos, hogy legyen valami melegség, tehát szeretet, tehát ezt értem a melegségen, legyen valami állandóság, tehát hogy egy-két olyan állandó pont, hogy mikor vacsorázunk, mikor, hogyan szoktunk mi vacsorázni, hogyan kelünk reggel, ki viszi a gyerekeket, ki hozza a gyerekeket, amik még akkorák, tehát ennek legyen egy állandósága, és ezt szabályozni kell, úgy lesz állandóság belőle, és legyen egy ritmusa az életünknek, tehát hogy legyen napi rend. Ma egy csomó kamasz például attól érzi magát magányosnak, hogy nincsen napi rendje. Tehát nincs az, hogy hánytól hányig mit csinál, most főleg az online oktatásban ez aztán teljesen ilyen kicsit szétfolyt lett, meg főleg mikor még nem voltak a sportfoglalkozások, most már hála Istennek vannak, hogy az a jó, hogyha be van struktúrálva a nap, mert ez egy biztonságot ad mindenkinek, és a struktúrákat is, tehát hogy megvan, hogy mit tudom én, miket szoktunk csinálni vasárnap délelőtt, miket csinálunk vasárnap délelőtt, mikor megyünk a nagyihoz, mikor ki hogyan, nem muszáj, nyilván a nagyobb gyerekek azok maguk mennek, tehát nem kell velünk jönniük meg, tehát hogy ezek azért mondom, hogy az életünk szabályai módosulnak, de hogy egy pontig ez biztonságot ad, és ha ez mondjuk belsővé válik, hogy reggel fölkelek, tehát ez ugyanolyan, mint a fogmosás, tehát fölkelünk, reggelizünk, fogat mosunk, tehát a tisztálkodási szokások például, hogy miket vár el a mi családunkba, vagy kezdve a köszönésbe, az egyebekbe. Itt nagyon sokszor ugye a gyerekek a mintával tanulnak dolgokat, de hogy fontos az, hogy mi milyen mintát adunk, és a két szülőnek erről is néha beszélgetni kell. De ezt azért mondom, hogy ezt milyen tudattalanul megint hozzuk az eredeti családunkból, és ezeket nagyon nehéz átírni. Csak ugye megint ez van, hogy a szenvedélyszerelemben ezeket még nem látjuk.
Igen, igen, milyen szép is az az időszak. Uh-huh. Mit jelez az például, hogyha egy gyerek ugye pont ezekbe a rutinokba köt folyton bele, nem kelek fel, nem öltözök fel, nem indulok el, nem akarok menni, nem akarok fogat mosni, nem akarok lefeküdni, nem akarok ebédelni, és a többi, és a többi. Ezt azért minden család találkozik ezekkel.
A... Ez a leválásnak, a szülőről való leválás az ugye nem kamaszkorba kezdődik, hanem egy éves korban jár. Tehát, hogy folyamatos a szülőről való leválás, és ennek egy nagyon fontos része az önérvényesítésnek a kialakulása, hogy én ellenkezem a szabállyal, és ugye életkor függő az, hogy én akkor mit kezdek, tehát, hogy ráhagyom, vagy pedig próbálkozom, ugye kicsi gyerekeknél, ugye ez, amit mindenki ismer, hogy van a DAC korszak, ami már kezdődik egy éves kortól, és mondjuk tart az iskola érettségig nagyjából, tankönyvileg előbb vége kellene, de ma azt látjuk, hogy nincs nagyon vége. És aztán szintén egy újabb DAC korszak, ugye a kamaszkor, tehát ami most meg már kezdődik 8-9 éves korban, és tart 30 évig, vagy 25-ig. Ez az önérvényesítés, ez normális. Tehát, hogy kell, hogy a gyerek az akaratát érvényesítse, de a szülő a felelős azért, hogy ez mennyire működhet, és például pici gyereknél nagyon jó módszer a figyelemelterelés. Tehát, hogy amikor nagyon dacos, akkor hogy hogyan tudom a figyelmét kizökkenteni, tehát mondjuk a hisztiből, vagy az akármiből, mondjuk egy két éves, mikor nem akar öltözni, akkor hogyan tudok vele egyet játszani, hogy most akkor, vagy nem akar pisilni menni, akkor most mi vagyunk a dömperek, és hogyan megyünk el a WC-ig, tehát játékosan lehet mondjuk egy két évest kizökkenteni. Egy nagyobb gyerekkel meg lehet beszélni az érzéseket, és nyilván nem biztos, hogy abban a helyzetben, amikor a dű meg a daca magas fokán hág. De mondjuk ezért nagyon fontosak az esti beszélgetések, hogy este megbeszéljük azt, hogy a mai napunkban mi minden volt jó, és mi minden nem volt jó. Tehát, hogy engem reggel mennyire bántott az, hogy hogyan tud ezt meg ezt csinálni. De hogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekek nagyon sokszor, ugye ezt már sokan használják ezt a szót, hogy tükröznek. De nem csak, hogy tükröznek, hanem bemozdítják azokat a részeinket, ami bennünk nincsen rend, tehát amit magunkban nem tudunk elfogadni, ugye ezt nevezte Jung árnyék résznek. Uh-huh. Tehát ez a részünk, amit magunkban nem tudunk elfogadni, például egy jól teljesítő szülővel úgy lehet lázadni, hogy mondjuk nem tanulok. Tehát, hogy és azt a fajta árnyék részt mozgatja be a gyerek is, mikor ez a nem akarom, nem akarom, és az a szülő lesz ezzel tehetetlen, meg dühös, aki maga is vágyik arra, hogy nem akarom, de sose merte megcsinálni. Tehát sose merné valamire azt mondani, hogy nem akarom, és a gyerek meg kivetíti neki, hogy most akkor nézz vele szembe, hogy ez megint teljesen tudattalan ez a fajta játszma, és abból lehet látni, hogy ez az én árnyék részem, hogy teljesen tehetetlen leszek vele. És azok a szülők meg nagyon jól tehetősek, akinek ez az árnyék részében nincsen benne. Tehát ő maga is néha megengedi magának a lazulást, néha megengedi magának az ellenkezést, tud önérvényesíteni, meg de nem narcisztikusan, hogy akkor is lenyomom a torkán azt, amit én akarok, mert akkor még nagyobb lesz a gyerekekbe is a dac. De mondom, ezt életkornak megfelelően lehet kezelni, mert a kisebb gyerekeknél ezt játékosan, a nagyobbaknál, meg érzelmi megbeszélésekkel, a kamaszoknál meg megegyezésekkel. Tehát vele meg kell egyezni azokba a szabályokba, amiket fontosnak tartunk.
És mindezzel együtt nem szabad szuper szülőnek sem lenni.
Hogy csak én mondom, így van, és csak én tudom az igazat. Így van. Nézzük. De ebben megint nagyon különbözőek vagyunk. Tehát, hogy vannak családok, ahol egyáltalán nincsenek szabályok, és ott nagyon bizonytalan is mindenki. Tehát mindenki össze-vissza eszik, mindenki össze-vissza fürdik, össze-vissza, és ez nem azt jelenti, hogy én megmondom, hogy akkor 6-kor vagy, és akkor csak 6-kor, mert ha most edzés van, meg mit, akkor 7-kor, vagy 7-kor, vagy, de szeretnénk együtt lenni, ha együtt akarunk lenni, ha van erre igényünk. Tehát azt szabályozunk, amire igényünk van.
Meg ami megoldható, így nyilván, van, ahogyan így megoldható. Így tehát, hogy ezt is egy picit rugalmasan kell.
Nagyon, csak a rugalmas szabály a szabály.